Irányzék. Beszélgetések társadalmi valóságunk problémáiról, szereplőiről és jelenségeikről. Hasznosítható tudást adunk, érthetően. Az adás létrejöttét az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015-ös rektori kulturális pályázata támogatta. Az irányzék vendége dr. Prazsák Gergő, az ELTE szociálpszichológiai tanszékének tudományos munkatársa. Társadalomról, szociálpszichológiáról, aktuális kutatásokról és jelenkori problémákról beszélgetünk. Miért hasznos a szociálpszichológia? Hogyan segíti az életünk, és miként alkalmazható a jelen problémáira? De mindenek előtt, mi ez a tudomány, és hogyan foglalható össze olyannak, aki sosem hallott még róla?
Új kérdés kérek. Én azt gondolom, hogy semmi olyasmiről nem szól a szociálpszichológia, amit mindennapi életünk során ne tudnánk. Ne tapasztaltunk volna, ne értünk volna. Amit ehhez hozzász, ez a szociálpszichológia, az annyi, hogy rendszerezve mutatja ezeket be. Illetve hát a megérzéseinket, azokat ellenőrizhető formában mutatja be, vagy rendszerezi. Elsősorban nyilván az ember a fő kérdés. Az ember különböző szerveződési szinteken élő. Mint ahogy Nietzsche mondta, meghatározatlan állat. Élünk csoportokban, kisebb-nagyobb csoportokban élünk, társadalmakban, és hát ezeknek a csoportosulási szinteken megjelenő társas kapcsolatoknak a vizsgálatával foglalkozik a szociálpszichológia.
Azt mondtad, hogy minden olyat rendszerez, amit tudunk. Hogyha mondjuk egy társaságba keveredek, elkezdünk beszélgetni különböző dolgokról, és mondjuk más a véleményem, és egyszer csak elkezdek közeledni az én véleményemben is belsőleg, nem csak kimondva, a csoportnak ahhoz a véleményéhez, amit előtte nem nagyon tartottam magaménak, és ezt később meg akarom magyarázni, akkor ezzel a szociálpszichológia mit tud csinálni sem? Pszichológia van benne, az emberrel foglalkozik, szociológia van benne, társadalommal, és ugye a kettőnek valahogy össze kell érnie.
Hát itt nyilvánvalóan az a fő kérdés egy ilyen esetben, amikor a csoporttal ellentétes véleményen vagyunk, vagy nem harmonikus véleményen vagyunk, hogy mennyire fontos nekünk a csoporttagságunk, az adott csoporthoz való tartozásunk. Ez egy nagyon fontos kérdés egy ilyen esetben. Valamint az is egy nagyon fontos kérdés, hogy a csoport mennyire engedi azt meg, hogy a saját véleményünket kifejezzünk. Most mondhatnám azt is, mennyire demokratikus a csoport, vagy mennyire nyitott a csoport. És hogy nem csak, hogy nekünk mennyire fontos a csoport, hanem az is egy nagyon fontos kérdés, hogy mi mennyire vagyunk fontosak a csoportban egy ilyen helyzetben. Az erre számos szociálpszichológiai kutatás, ilyen kísérleti szociálpszichológiai kutatás született, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik nem a csoport véleményén vannak. Ugye mi történhet? Hát meg lehetünk győzve egy ilyen helyzetben, tehát elmondjuk a véleményünket a csoportnak, a csoporton belül. A csoport ugye megpróbálja, nyilvánvalóan megpróbálja megérteni azt, amit mi akarunk a többieknek mondani, és akkor vagy megpróbál minket meggyőzni a csoport, de hát minden esetre kialakul egy vita. Azt gondolom ezekről a vitákról, hogy ezek roppant fontosak. És minden demokratikus csoportban fontos az, hogy vitatkozzanak a tagok egymással, és kifejezhessék véleményüket, vagy kifejezzék véleményüket. Nyilván itt van egy demokratikus megfontolás ebben az egészben. Ugye a csoport akkor egy olyan véleményt adhat kifelé a összességében a külvilágnak, tehát nem a csoporttagoknak, ami egy konszenzusos vélemény, ami nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a csoport minden tagja maximálisan elégedett, és maximálisan egyetért azzal a véleménnyel, az a konszenzusos véleménnyel, amely kifelé kinyilvánítatik, vagy amit a csoport kifelé megfogalmaz. Viszont, hát aláveti magát a csoportnak abban az esetben, hogy a csoport demokratikusan dönt, mert hát pont ez a csoportnak ebből a szempontból a lényege, hogy közös álláspontot fogalmaz meg. Persze lehetnek feltételes közös álláspontok is. Ez régebben, amikor még volt alkotmánybíróság, akkor ugye voltak olyan alkotmánybírósági állásfoglalások, ahol egyik vagy másik alkotmánybíró külön véleményt fogalmazott meg az alkotmánybíróság döntésével kapcsolatban. Ez ugye nem azt jelentette, hogy az az alkotmánybíró az nem állt ki az alkotmánybíróság döntése mellett, hisz hát ott is egy csoport döntésről volt szó, nem tudott más tenni. Többség ebből a szempontból ugye hát megfogalmazta a véleményt, eldöntötték a kérdéses helyzetet. Viszont néhány alkotmánybíró, ilyen, amiben nem értett egyet maximálisan azokkal a kérdésekkel, ugye külön véleményt csatolt hozzá. Na most én azt gondolom, hogy még ezzel sincs probléma. Itt persze, mondom még egyszer, az egy roppant fontos kérdés, hogy a csoport döntési mechanizmus az hogyan zajlik. Demokratikus-e a csoport abban az értelemben, hogy meghallgatja-e a csoporttagoknak a véleményét, az ellenvéleményét. Az ellenvéleményen lévők esetében is. Vagy pedig nem demokratikus a csoport, most vegyük ezt az egyszerű dihotómiát, mert nyilván a kettő között van számos átmenet, vagy pedig nem demokratikus a csoport, és hát úgymond a vezető mondja meg azt, hogy kinek mit kell gondolni a csoporton belül, és hogy kell megnyilatkozni a csoporton belül. Ez ugye egy óriási probléma. A csoportban a produktivitás, illetve a szolidaritás szempontjából is. Mert nyilvánvalóan, hogyha egy diktatórikus csoportban, vagy egy autoritár csoportban élünk, akkor vagy él valaki, akkor ugye ott nagyon nehezen érzi közel magához a többieket, hisz hát az a helyzet, hogy akkor neki ottan nagyon komoly presszió alatt kell véleményt formálnia, és nem lehet igazán önmaga. A másik kérdés, ez még egy roppant fontos kérdés, hogy mi történik azokkal a csoporttagokkal a csoporton belül, akik nem csak egy kérdés esetében, hanem mondjuk permanensen más véleményen vannak, mint a csoport többi tagjai. Ugye ilyen esetekben el is hagyhatja a csoporttag az adott csoportot, amennyiben nincs ebbe belekényszerítve. Itt ugye megint csak egy fontos kérdés különbséget tenni formális és informális csoportok között. Mondjuk leegyszerűsítve a dolgot, a informális csoportok azok sokkal nagyobb mértékben a tagok választásán alapulnak, míg vannak olyan csoportok, amelyek meg nem szükségszerűen a tagok választásán alapulnak, mondjuk olyan munkahelyek, ahol hát a minden feladatot végző külön ember szükségszerűen kerül egy-egy csoportba, független attól, hogy az az ő választása, hogy a másik csoporttaggal együttműködjön vagy sem. És ott még akkor ugye bejön az is, hogy a munkahelyen belül vannak különböző hierarchikus viszonyok, és ennek függvényében is alakul. Ugye ott akkor vannak a egyenlőbbek az egyenlők közt az ilyen csoportokban, és hát ez meg nyilvánvalóan megint csak befolyásolja a csoport demokratikus döntési képességét.
Hány százaléktól romlik jelentősen a csoportnak a produktivitása, és ezt a százalékot arra értem, akik nem értenek egyet a csoportnak a céljaival, nem értenek egyet a csoportnak a véleményével, és nem léphetnek ki a csoportból. Hogyha nagyon konkretizálni szeretném, akkor azt mondom, hogy van egy munkahelyen, van benne egy ember, kiadják a parancsot, hogy ezt is ezt kellene csinálni, és egy részük pedig nem szeretné ezt csinálni, viszont nyilván nem mondhat nemet, elkezdi csinálni, de mekkora az a százalék, ami után az ellenállás már a produktivitást jelentősen lehúzza?
Érteni vélem a kérdést, viszont válaszolni így ebben a formában nem biztos, hogy fogok tudni, viszont megpróbálom kikerülni a választ. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon, ez a kérdés ez egy fontos kérdés, és nagyon erőteljesen kulturálisan meghatározott kérdés. Erre több kutatást is végeztünk ennek a kérdésnek egy verziójának a tárgyalására, és például, hogyha a munkahelyi csoportokat nézünk, vagy a munkahelyek minőségét nézzük, akkor, vagy a munkahelyek mienségét nézzük, akkor óriási különbség fedezhető fel a nyugat-európai, észak-európai és kelet-európai volt szocialista országok közt. Az a helyzet, hogy ez nagyon jól látszik a következő, amit majd fogok, ez nagyon jól látszik a European Social Survey-nek, ez egy Európára, teljes Európára kiterjedő vizsgálat. Két évente van, és minden alkalommal körülbelül egy olyan 40 ezer embert kérdeznek meg Európa szerte bizonyos értékrendre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban. És például van benne két olyan kérdés, ami kifejezetten erre vonatkozik, azt gondolom, vagy ehhez kapcsolódó kérdés. Az egyik kérdés az azt mondja, hogy milyen mértékben teszi lehetővé a munkahelyén a főnökség vagy a vezetőség azt, hogy a munkáját az saját maga ossza be is szervezze. Mármint, hogy az illető saját maga döntsön arról, hogy mit akar csinálni. Most nyilván nem idéztem szó szerint a kérdést, mert nem tudom szó szerint. A másik kérdés az pedig arról szól, hogy azt mondja meg az illető, hogy mennyire, vagy megkérdezett, hogy mennyire teszi lehetővé a munkahelyi vezetőség, vagy a tulajdonos azt, hogy kifejtse a cég működésével kapcsolatban a munkavállaló a véleményét. Tehát, hogy mondjuk merre az előre a cég szempontjából. És óriási különbség látható a kelet-európai volt szocialista országok és nyugat-európai, illetve észak-európa között. Tudnélik, a volt szocialista országokban gyakorlatilag egyáltalán nincs lehetőség arra a megkérdezettek bevallása szerint, hogy ők saját maguk szervezzék meg a napi munkájukat. Egyfelől, másfelől pedig a cég, ahol dolgoznak, az nem érdeklődik afelől, hogy mi gondol a munkavállaló arra vonatkozóan, hogy merre van a cégnek, az egész cégnek az előre. Ezzel szemben a nyugat-európai, sőt az észak-európai országokban pedig azt lehet látni, hogy nemhogy megkérdezik a munkavállalókat arról, hogy mit gondolnak azzal kapcsolatban, hogy a cég milyen irányokba fejlesztem, milyen irányokba menjen tovább, hanem kifejezetten elvárják. Tehát ez majd, hogy a munkaköri kötelessége a munkavállalónak, hogy, és nem csak a, tehát most mondom még egyszer, hogy nem csak az igazgatóság szintjén, hanem a beosztottak szintjén is, kifejezetten munkaköri kötelessége az ott dolgozóknak, hogy iránymutatásokat adjanak a cég vezetőségének arra vonatkozóan, hogy milyen irányokba fejleszen, és sokkal nagyobb lehetőséget adnak a munkavállalóknak arra, hogy beosszák a napi munkájukat, akkor dolgozzanak, amikor nekik jó. Természetesen ez csalóka, mert ugye nagyon könnyedén át lehet esni a ró túloldalára, amikor az ember már szombaton is, meg vasárnap is dolgozik, tehát sokkal többet dolgozik, mint amennyit kellene. De mégis legalább meg van kérdezve arról, hogy mit gondol a cég működésével kapcsolatban. Na most ez a munkakultúra, ami Észak-Európában van, sokkal inkább lehetővé teszi az egyéni véleményeknek a becsatornázását a cég vagy a adott foglalkoztató döntési mechanizmusaiba, mint a szocialista országok, ahol majdhogy nem robotokként vannak, vagy droidokként vannak kezelve a munkavállalók, vagy a volt szocialista ország, ahol majdhogy nem droidokként vannak kezelve a munkavállalók. Na most ebben az értelemben én azt gondolom, hogy mondjuk egy cég működése szempontjából nem is az a kérdés, hogy hány százalék fogja a munkavállalóknak azt mondani, hogy ne balra menjünk, hanem jobbra, hanem az a kérdés, hogy demokratikusan születik-e az a döntés, hogy a cég milyen irányba fejleszen tovább. A kelet-európai volt szocialista országokban ez a helyzet sajnos nincs meg, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik egyébként, bár nálunk azt gondolom, hogy sokkal nagyobb mértékben van jelen ez a probléma, mint más kelet-európai országokban, és nem csak Csehországhoz, hasonlítva magunkat, hanem egyéb helyekhez is. Szóval azt akarom mondani, hogy ez a kérdés, hogy a produktivitás szempontjából mekkora ellenvélemény lehet a munkahelyi csoporton belül, amely már veszélyezteti a munkahely vagy a cég fennmaradását. Ha a maga a döntés demokratikus, akkor majdhogy nem vagy ha magában döntésbe beleszólhatnak a munkavállalók, kikérik az ő véleményüket, akkor majdhogy nem borítékolható az, hogy ne legyen olyan helyzet, hogy a munkavállalók többségének, elképzelésének ellenére történnek bizonyos típusú döntések. Nyilván ez is most, amit mondtam, ez egy idealizált helyzet, mert itt aztán vannak tulajdonosok, van még menedzsment, akiknek nem szükségszerűen időz a gazdasági értelembe vett érdekük, mint a munkavállalóknak, hogyha ilyen marxista alapon közelítjük meg a dolgot. Azt viszont egyértelműen lehet látni, hogy nincs akkora szakadék a munkavállaló és a menedzsment közt Észak- és Nyugat-Európában, mint amilyen szakadék ebből a szempontból volt szocialista országokban megfigyelhető.
Irányzék! Érteni és érteni hagyni. Az irányzékban Prazsák Gergővel beszélgetünk.
Hogyan tudja ezeket a vezetési, problémamegoldási, cél elérési módszereket maga a szociálpszichológia mérni? Itt mondtad a demokratikusat és az ex-szocialista országoknak a maradvány megoldásait. Van-e ezen kívül esetleg másfajta megoldás? És hogyha van, akkor ezeket továbbra is visszatérek a kérdéshez, hogyan tudjuk mérni, valamint mi alapján tudjuk eldönteni, egyáltalán el tudjuk-e dönteni azt, hogy ez a legjobb, és ez pedig kevésbé.
Hogy mi a legjobb, azt valószínűleg nem fogom tudni megmondani, mert akkor azt gondolok, hogy valamiféle, hát nem tudom, Istennek képzelni magam, hogy megmondja, mi a legjobb, tehát ez nem vagyok a biztos tudás birtokában, ezért aztán erre a kérdésre nem fogok tudni válaszolni. Ami tapasztalatok vannak, és jó dokumentált tapasztalatok vannak, a kísérleti szociálpszichológia témájában azok arra mutatnak, hogy a demokratikusan működő csoportokban a produktivitás, a termelékenység ugyan valamelyest alacsonyabb, mint a teljesen diktatórikusan működő csoportokban, ám a csoport funkcióját más szempontból sokkal jobban kielégíti, ez pedig a csoport másik funkciója, pedig a szolidaritás. Tehát sokkal inkább működnek, akár még a formálisan szervezett csoportok is, úgy, mint az informális csoportok, vagy sokkal hasonlóban az informálisan szerveződő csoportokhoz, tekintettel arra, hogy nem csak az a kérdés, hogy hány darab terméket tud gyártani az adott munkahelyről csoport, hanem az is, hogy ezt milyen hosszan tudja, tehát hogy milyen hosszan marad fenn maga az a munkaközösség, ami mondjuk ezeket a termékeket gyártja, és azok az emberek, akik ebben a munkaközösségben részt vesznek, ezek szeretik azt csinálni, amit csinálnak, és ez nem egy mellékes kérdés. Ennek a kérdésnek a megválaszolása az érdemes egyéb irány szerintem a szociálpszichológiai kísérletekhez kanyarodni. A szociálpszichológiai kísérletek a 20. század elején indultak be Amerikában, vagy indultak el Amerikában az intenzívvé váló gazdasági fejlődés következtében. Itt az első kérdés, amely az akkori szociálpszichológusok és kísérleti szociálpszichológusok foglalkoztak, hogy mitől fog jobban termelni az adott csoport. És akkor ilyen külső körülményeket próbáltak ezzel kapcsolatban nézni, hogy akkor több megvilágítást adnak, nem tudom, kényelmesebbé teszik a székeket, amiket összeszerelik a tárgyakat, amiket utána majd eladnak. És ezzel valóban lehetett fokozni a produktivitást, tehát tényleg jobb, többet termeltek. De egy idő után, tehát nyilvánvalóan nem fokozható tovább a ügy, tehát hogyha egy olyan teremben ülünk, ami be van reflektorokkal világítva, akkor egy pontot tovább nem lehet emelni a termelékenységet azzal, hogy jobb a világítás. Ezt például Taylor végezte ezt a kísérletet, sőt, mint a azt vette észre, hogy miután ugye idézőjelbe téve felkapcsolta a villanyt, és megnőtt a produktivitás, és utána meg lekapcsolta a villanyt, akkor nem teljesen nyilván, hanem mondjuk visszavette a fényerőt addigra, mint ami korábban volt, akkor nem csökkent a produktivitás. És akkor ez ugye kérdésként fogalmazok be, hogy most akkor itt mi a bánat történt? Most akkor kell a fény, vagy nem kell a fény? És akkor utána jött az őt követő másik ilyen kísérleti szociálpszichológus, őt úgy hívták, hogy Majó, és arra lett figyelmes, hogy a külső körülmények az csak egy eleme a produktivitásnak. Nagyon fontos az, hogy milyenek a társas kapcsolatok a üzemen belül. És ugye ez egy újabb irány nyitott a szociálpszichológiai kísérleteknek. És akkor már a 30-as években járunk, amikor 40-es években, amikor feltűnt Amerikában is a náci Németország miatt emigrációba menekült Kurt Lewin, hát szociálpszichológus, aki azt kezdte el vizsgálni, hogy mi történik a gyerekekkel különböző vezetési stílusok függvényében. És akkor három ilyen vezetési stílust határozott meg. Az egyik volt a demokratikus vezetési stílus, a másik volt az autoritár vezetési stílus, a harmadik pedig a laissez-faire, amikor itt hát gyakorlatilag ott nem, semmiféle hatás nem volt, hagyták úgy a gyerekeket játszani, ahogy ők akartak. Ezt meg is ismételte Mérei Ferenc Magyarországon, ezt a kutatás filmet is készítettek belőle, Vas Juditnak a Módszere című film, ez rajta van egyébként a YouTube-on is meg lehet nézni, bárkinek ajánlom, 20 perc ragyogóan bemutatja ezt az egészet, ezt az egész kérdést, és ott például nagyon jól lehet látni ebben a filmben azt, hogy óvodás gyerekcsoportokról van szó. Az óvodás gyerekcsoportoknál az óvónéni különböző instrukciók szerint hát neveli, játszik a gyerekekkel. Az egyik esetben úgy kezeli a gyerekeket, mint beosztottakat, teljesen inadekvát módon, nem teljesítmény függvényében dicséri, illetve jutalmazza a gyerekeket, elvesz mindenféle kreatív lehetőséget attól, hogy az adott feladatot hát saját maguk vágyai szerint oldják meg a gyerekek, tehát hogy kreatívan oldják meg a gyerekek. Gyakorlatilag ezek a tényezők vannak, amivel dolgozik a óvónéni. A demokratikus vezetési stílusban ott lehetőségeket ad az óvónéni, bátorítja a gyerekeket arra vonatkozóan, hogy még jobban vegyenek részt a közös munkában, meghallgatja a külön véleményen lévőket, dicséri azokat, akik nem csak úgy darabszámra ügyesen végzik el a feladatot, hanem még sajátosan is végzi el a feladatot, ami azt jelenti, hogy gyurmázni kell, és akkor a tojásokat kell gyártani, meg nem tudom milyen apróságokat, amiket a gyerekek szoktak gyártani, és akinek különös ötletei vannak, azt még akkor utalmazza, a színek használatát utalmazza. Szóval, hogy így biztatja őket arra vonatkozóan, hogy csinálják csak ezt a játékot, amit ők ott játszanak, a saját ízlésük szerint próbálgassák magukat arra vonatkozóan, hogy miket tudnak készíteni. És akkor van a laissez-faire vezetési stílus, ami hát gyakorlatilag erre nem is mondanám igazán azt, hogy vezetési stílus, mert hát hogy nem szól semmit az óvónéni semmihez. Tehát, hogyha a gyerekekét rosszalkodni akarnak, akkor óvónéni szótlanul tűrik, hogy a gyerekekép rosszalkodnak. De most ennek következtében aztán itt nem alakul ki semmiféle terméknek tekinthető termék, sem a darabszám, sem a szépség szempontjából. A autoritár csoportban, ahol csak és kizárólag egyféle dolgot lehetett, egyféle tárgyat lehetett megformázni, ott ennek az egyféle tárgynak a megformálása nagyon gyors volt, és nagyon sokat gyártottak ebből az egyféle tárgyból, viszont hát roppant unalmas volt, tehát ez az észak-koreai megoldás. És akkor voltak ilyen demokratikus csoport, ahol meg nem csak hogy darabszámra volt sikeres a játék, hanem esztétikailag is kifejezetten szép termékeket készítettek. Na most ez nyilván számos kérdést felvet ez a kísérlet, hogy meg lehet tenni, nem tudom én, 6 éves gyerekekkel meg lehet ezt csinálni, meg hogy akkor nem okoz-e ez a kísérlet olyan méreható traumát mondjuk az autoritár csoportban játszó kisgyereknek, amit később nem tud feldolgozni, vagy a későbbi életére hatással van. Ezért aztán én nem is gondolnám azt, hogy ezt túl sokszor és nagyon gyakran meg kellene ismételni ezt a kérdést, viszont azt mélységesen gondolom, hogy hogy tanulni kell ezeknek a kísérleteknek az eredményeiből, mert ezt a mai napig ugyanezt meg lehet csinálni hát még tabularázaként óvodába menő 6 éves kisgyerekekkel.
Irányzék. Érteni és érteni hagyni. Az irányzékban Prazsák Gergővel beszélgetünk.
Mi történik akkor, hogyha a gyerek mondjuk az óvodában egy autoriter jellegű vezetővel találkozik, de otthon anyuékkal már demokratikusan csinálják a dolgokat, de hogyha elviszik mondjuk nagymamához, akkor nagymama meg ráhagy mindent. Akkor ez ugye 3 inger éri gyakorlatilag majd, hogy nem egyszerre, csak némi csúsztatással. Melyik lehet a dominánsabb, függ-e valamitől, tudja egyáltalán a szociálpszichológia mérni, vagy tud-e esetleg egy olyat a szociálpszichológia csinálni, hogy visszamenőlegesen jelenkori cselekményekből határozza meg a múltat. Hogy én most éppen azért viselkedem úgy, ahogy, azért tanulok úgy, ahogy, azért dolgozom úgy, ahogy, akkor a produktivitás a munkáim, mert gyerekkoromban ilyen vezetőkkel találkoztam.
Nem könnyű kérdés, és ezen sokat gondolkoznak a pszichológusok, a szociálpszichológusok. Én azt gondolom, hogy hatással van a gyerekkora későbbiekkel. Ezek a hatások egyéb iránt szerintem ki is mutathatók. A kérdés első részében megfogalmazott kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha autoriter óvodába jár valaki, otthon viszont demokratikus nevelést kap, és a nagyban van mindent rá, hogy én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy tehát a kísérletből, az előbb idézett kísérletből az mindenképpen kiderül, hogy a autoriter óvodával kapcsolatban a gyerekek nem éreztek bizalmat. Nem bíztak meg benne egyszerűen. Van is egy kisfiú, aki ezt nagyon nyíltan ott elmondja a kísérlet végén a pszichológus beszélgető társának. Na most ebben az esetben ugye, hogyha tényleg szélsőségesen azt gondoljuk, hogy a család viszont marha nagyon-nagyon demokratikus, akkor nyilvánvalóan a gyerek otthon ezt el tudja mondani a szüleinek, hogy hát, hogy így mi történt a óvodában vagy az iskolában. Mert akkor ugye van egy nyitott légkör, ott akkor lehet beszélgetni, mindenki elmondhatja a maga véleményét, és akkor meg tudják beszélni ezt a ügyet. Ilyen esetben, hogyha én lennék a szülő, én azt gondolom, hogy azonnal hoznám el a gyereket a iskolából vagy óvodából, aztán keresnek neki egy másikat. A nagyban meg csak tegye a dolgát, mert kényeztesse azt a gyereket. Szóval én azt gondolom, hogy ebben az esetben kezelhető ez a helyzet. Nagyobb a probléma akkor, hogyha a szülőknél van egy autoriter vezetési stílus. Ugye a náci Németország alatt emigrációba kényszerült szociálpszichológusok mutattak rá arra, hogy egyáltalán nem volt független a náci Németország autoriter berendezkedése a társadalom legalacsonyabb szerveződési szintjén a családban tapasztalt rendszerektől, ahol hát a papa úgy többnyire döntő mértékben, mert az apa úgy döntő mértékben átvette azt az autoriter beállítódást, ami egyébként a társadalom egészében is megtapasztalható volt, sőt, mi több kutatók azt állítják, hogy kifejezetten erre az autoriter, családok belüli autoriter berendezkedésre épült maga az egész náci Németország. Tehát ez volt a társadalom bázisa annak, hogy megjelenhetett ott egy diktátor, és tehette azokat a szörnyűségeket, mint amiket tett. Ezért aztán én azt gondolom, hogy a fő eleme ennek a rendszernek, az itt felvázolt rendszernek, az, hogy a családon belül legyen egy demokratikus döntési helyzet, és itt aláhúzom a demokratikus már leszéfed, az nem annyira jó. Sőt, egyáltalán nem jó. Tehát ma Magyarországon több ilyen kutatást is végeztünk. Épp most kérdeztem meg 200 halmozottan hátrányos helyzetű településen működő iskolának az igazgatóját, arra vonatkozóan, hogy milyen problémák jelentkeznek ott az iskolán belül, az osztályon belül a gyerekek között. Vannak-e konfliktusok, etnikai alapú konfliktusok, vannak-e egyéb típusú konfliktusok? Mit gondol, hogy ezeknek a konfliktusoknak mi az oka? Hogyan lehetne ezeket a konfliktusokat menedzselni? És roppant sok igazgató válaszolta azt, több mint 50%-uk válaszolta azt, hogy elsődlegesen azzal van a probléma, hogy a gyerekek olyan családban élnek, amilyen családban élnek. Tehát nem is a gyerekeket kellene igazán megnevelni az iskola igazgatók szerint, hanem a családokat kellene igazán megnevelni. Ez egy nagyon erős állítás egyébként, de mondom, ez nem egy, meg nem két iskola igazgató mondta, hanem elég nagy többségben mondták ezt az iskola igazgató. És ez nem csak egy etnikai probléma, hanem ez egy szegénységgel összefüggő probléma. Na most egy ilyen helyzetben, hiába visszatérve a kérdésre, ilyen helyzetben hiába demokratikus az iskola, feltételezzük azt, hogy demokratikus az iskola, most ezt még nem tudom megmondani, de én azt gondolom, hogy döntöttségében itt azért demokratikus iskolákról van szó. Bár elég alacsony, sajnálatos módon elég alacsony a roma származású tanítónők, vagy tanárnők, illetve tanárok jelenléte az iskolában, tehát a tanári karokon belül. Sajnos szerintem ez egy fő probléma. De összességében hiába demokratikus az iskola, hogyha a család meg leszéfe. Tehát, hogy mindegy, hogy a gyerek... Tehát ezek a gyerekek, ezek hihetetlenül motiválatlanok. Tehát tök mindegy, hogy a gyerek tanul holnapra, vagy nem tanul, hogy elolvassa a feladott olvasmányt, vagy nem olvassa el a feladott olvasmányt. Nem találnak ezek a gyerekek olyan jellegű motivációt, amivel a saját teljesítményük fokozása irányába tudnának menni. A semmiben vannak, és hiába van ott a semmiben ez az iskola, amelyik megpróbálja őket rávenni arra, hogy olyan nyelvi kódokat úgy beszéljenek, mint ahogy az iskolában beszélnek a tanárok velük. Hiába akarja erre rávenni őket az iskola, ez egyszerűen nem fog menni, mert a gyerek hazamegy, és otthon egészen más lát. A semmit látja otthon sok esetben, és ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogy lehetne ezeket a helyzeteket kezelni. Most annak kapcsán csináltuk egyébként ezt a felmérést, hogy szeretnénk olyan jellegű konfliktuskezelési eszközt készíteni, amelyeknek a során az egész falu, vagy ezeknek a hátrányos településeknek, nem is kell falunak lenni, tehát ugye a fővárosban is van bőven ilyen, meg majd most még lesz bőven a migránsokkal kapcsolatban, ami egy másik téma. Szóval, hogy hogyan lehet, mondjuk képzeljünk el egy falut, hogyan lehet egy faluban olyan eszközöket adni, olyan módszertant adni az ott dolgozó tanárnak, polgármesternek, a szociális munkásnak, meg egyáltalán a falu népének, amivel csökkenteni lehet a falun belül a különbözőféle társadalmi konfliktusokat. És pont egy ilyen szociodramatikus eszközön dolgozunk, ami azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha egy etnikai konfliktusról van szó, etnikai alapú konfliktusról van szó, és összegyűlnek a faluban, egy közösségi házban azok az emberek, akik az egyik etnikai csoporthoz tartoznak, meg azok az emberek, akik a másik etnikai csoporthoz tartoznak. Akkor egyfelől beszéljék meg azt, hogy kinek mi a baja, másfelől pedig a szociodráma eszközeivel dolgozzák ezt fel, mégpedig úgy, hogy játszanak el akár valós, akár kitalált helyzeteket. Ez egyébként nem egy magyar találmány, nem egy 21. századi találmány. Ezt egy Moreno nevű szociálpszichológus találta ki, aki román származású. Ez volt a rögtönzések színháza a 30-as években, viszont manapság is nagyon sok helyen csinálják ezt. Tudok például mondani erre az északi konfliktusok kezelése során a Theater of Witness nevű színházat, akik ugye a katolikus, illetve protestáns északi, tehát mondjuk Belfastban is tapasztalt katolikus, illetve protestáns konfliktusoknak a résztvevői voltak, és ma pedig azt csinálják, hogy eljátsszák ezeket a konfliktusokat színházban, és ezáltal dolgozzák őket fel. De ezt nyugodtan le lehet vinni kis településekre ezt a módszert, ahol ugyancsak lehet kezelni az ilyen jellegű, ezzel a módszerrel lehet kezelni a konfliktusokat. Na most én úgy vélem, hogy a fő probléma, visszatérve a kérdésre, hogy a fő probléma az, hogyha a demokratikus berendezkedés az a családban nincs meg. Tehát én azt gondolom, hogy az elsődleges közepben. Ugye most ebből a rendszerből sajnos, bizonyos értelemben sajnos, de ki kell venni az állami gondozásban, és nem családban felnövőket, mert nyilván ott egy egészen más helyzetről van szó. De a család az ebből a szempontból az kulcsfontosságú. Ezt már egyébként Arisztotelész hangsúlyozta, a Politika című művének a bevezetőjében, tehát 2000 évvel ezelőtt elkezdett erről gondolkodni, hogy milyen is az a család, amire az állam épül.
Irányzék! Érteni és érteni hagyni! Az Irányzékban Prazsák Gergővel beszélgetünk. Említetted a migránsokat, hogy abszolút új dolog és beilleszkedés, mindenféle színezetű hangot hallunk, nem csak most is, hanem hogyha ezt az adást meghallgatjuk pár hónap múlva, akkor is valószínűleg ugyanezek lesznek. Nemrég belefutottam olyanba, hogy azt mondják, mint amit Svájc mondott a második világháború idején, hogy a hajó megtelt, nem tudunk több embert befogadni. Az, hogy ez mennyire reális, mit kellene csinálni, arról most nem, mert talán holnap estig talán is itt ülnénk. Azt szeretném kérdezni ebből a szempontból, a szociálpszichológia szempontjából, hogy ez a fajta gyűlöletkeltés, nem ismerjük őket, nem tudjuk milyenek, különbözik a kultúránk, különbözik a bőrszünk, nem egy nyelvet beszélünk, ez úgy egészen egy nagyobb társadalomra, vagy akár kisebb csoportokra hogyan hat. Mi már találkoztunk Irénke nénivel, a magyar ember vicserjével. Lehetséges, hogy több ilyen önkéntes harcos fog majd megjelenni, nem csak nálunk, hanem a görögöknél, és ott is az aranyhajnal motorosai hepciáskodnak az utakon, és nagyon szeretik azt, hogy ők görögök, pedig valószínűleg senki sem 100%-ban egy nemzetiségű. Hogyan látod, mit mond erről a szociálpszichológia? Mire számíthat?
Azért nagyon nehéz most erről mondani bármit, mert nem lehet úgy mondani róla valamit, vagy akármit, hogy az ember ne szaladjon bele a politikai kérdések tárgyalásába. És itt nagyon-nagyon elhibázott politikai döntéseket láthatunk az országon belül. Annak azzal együtt, hogy nyilvánvalóan ez egy probléma, és nem kis probléma, nem kis társadalmi probléma, és egyre nagyobb társadalmi probléma lesz. Nem véletlenül mondta a pápa is azt, amit mondott a menekült kérdéssel kapcsolatban, ugye, hogy ez egy egyre nagyobb probléma lesz, és szolidaritást kér a célországoktól, mert valóban így van. Itt ezzel kapcsolatban ugye az előítéleteknek a kialakulását és fennmaradását val kapcsolatos kutatásokat kell megidézni. Rengeteg ilyen kutatás van. Akár a kísérleti szociálpszichológia, akár a survey típusú, vagy a kérdőívekkel dolgozó nagy minden szociológia területén. Most itt az egy nagyon fontos kérdés, hogy az előítéletek kialakulásában van egy nagyon komoly szerepet az ismerethiányban. Most itt egy olyan célcsoportról van szó, akikkel szemben előítéletekben vannak, akikről gyakorlatilag nem tudunk semmit. Nem tudjuk, hogy milyen szint a bőrük, nem tudjuk, hogy honnan jönnek, miért jönnek, tehát hogy gyakorlatilag semmit nem tudunk róluk, csak egy ilyen meghatározatlan csoporttal kapcsolatban van egy közbeszéd is egyébként a társadalmon belül. Ugye az, hogy külföldiek, hát ki a külföldi? Tehát, hogyha hagyományos értelemben veszük a ügyet, akkor ugye azt lehet mondani, hogy Magyarország szempontjából, hogy külföldi az, aki nem magyar állampolgár. Oké. Na de most akkor nézzük egy kicsit nagyobbra ezt az ügyet, hogy ugye tagja Magyarország az Európai Uniónak, Schengennek is tagja Magyarország, és akkor mondjuk itt felmerül a kérdés, hogy mondjuk akkor egy osztrák állampolgár az például külföldinek számít? Tehát, hogyha ide jön mondjuk egy osztrák állampolgár dolgozni, aminek szerintem korlátozott valószínűsége van. De mondjuk tegyük fel, hogy valamilyen oktál fogva ide jön egy osztrák állampolgár dolgozni, akkor ő most hogy menjem, tehát akkor ő például migránsnak számít, de az Európai Unión belül, a Schengenen belül. Tehát ez tényleg nem egy, ugye minden joga megvan neki arra, hogy ezt meg tudja tenni.
Nem lehet az, hogy kicsit ilyen orwellesen az egyenlőek közt is vannak egyenlőbbek, hogy rendben van külföldi, de unióbeli állampolgár. Tehát, hogyha nagyobban nézzük, akkor egy pici kör az, hogy az a magyar, aki, vagy az a nem külföldi, aki magyar. Az a nem külföldi, a következő kör, aki unióbeli. És akkor így mehetünk nagyobbra a köregben, és én itt látok egy ilyen egyre nagyobban gyűlő információhilányt, és ezzel egyúttal is az előítéleteket. Viszont, hogyha tovább nézzük, visszatérve a hajó megtelt elmélethez, egyszer találkoztam egy olyan filozófiai gondolatkísérlettel, hogy 10 ember van egy léghajóban, elkezdnek mindent kidobálni, mert süllyed a léghajó, és a 10 emberből az egy tanár, és maradék 9 pedig gyerek, és a gyerekek között van egy nagyobb darab srác, és azzal matekoznak, hogyha a srácot kidobják le a tengerbe a cápáknak, akkor mindannyian megmenekülnek, vagy nem dobják ki, és az egész elsüllyed. Én ennél a megtelt a hajónál egy ugyanilyet érzek. Egyrészt erről mit gondolsz, másodrészt pedig ez a társadalomban hogyan tud lecsapódni, és hogyan lehetne rajta változtatni?
Na, tehát egy pillanatra még mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, visszatérek, szóval ugye azt lehet látni, hogy az elmúlt 3 percben mondjuk mi magunk már rögtön megkülönböztettünk legalább 2 migráns csoportot, és akkor még ott vannak a határon túli magyarok, akik ugye még nem is állampolgárság alapján, hanem kulturális értelemben egy újabb csoportnak tekinthető. Na most, hogyha ezt nem, és akkor még ezen kívül nyilvánvalóan van az a 6 féle, vagy 8 féle, vagy nem tudom hányféle migráns csoport, rengeteg féle migráns csoport van. Szóval, hogy az, hogy kiírni azt, hogy a idegenek, azt nem tudom, hogy mi. Mert hogy egészen különböző csoportokról van szó. És 2 perce beszélt, tehát 2 perc alatt megkülönböztettünk 3-at. Tehát, hogy ez azért nem egy, nem, tehát ez azt gondolom, hogy pont emiatt fontos az, hogy ne legyenek ilyen jellegű közbeszédek, vagy hogyha vannak, akkor ezeket a magasra feldobott labdákat, ezeket azonnal le kell csapni minden demokratikus hát politikai szerveződésnek. De most a hajó megtelt. Oké. Érdemes megnézni például a hajó megtelt állítással kapcsolatban a magyarországi népszámlálásokat, utóbbi 5 népszámlálást, 4-et, hogy így mennyire tellik a hajó. Tehát, hogy a helyzet az az, kérem szépen, hogy nem tellik a hajó. Tehát, hogy nem, hogy nem tellik a hajó, de hogy a hajóból maguktól ugrálnak ki az emberek, és úsznak át Ausztriába, illetve egyébként Németországba, Londonba, ugye, naponta halljuk, hogy hány magyar él Londonban. Szóval, hogy nem tellik a hajó. Tehát, hogy pont ellenkező a helyzet népességileg, hogy csökken hajónak a lakossága, úgymond. Ami ennél viszont még komolyabb probléma a demográfiai értelemben, az az, hogy idősödik el a társadalom. A társadalom elidősödése az ugye azt a problémát veti fel, hogy ki fogja majd eltartani az idősödő társadalmat. És itt megint csak egy óriási probléma jön be a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, mert ugye a jelen körülmények között hát majdnem meg van szüntetve az öngondoskodás. Majd amire nyugdíjas leszel, addigra majd rá fogsz jönni arra, hogy nem lesz ember, aki a nyugdíjadat kifizesse Magyarországon. Tehát, hogy egyszerűen nem lesznek, akik itt, tehát kevesebben lesznek azok, akik dolgoznak, és ugye az ő adójukból, vagy az ő általuk befizetett nyugdíjjárulékból kellene majd az akkori nyugdíjasoknak nyugdíjat kapni. Ez ugye Nyugat-Európában nem teljesen olyan. Sőt, Magyarországon is néhány évvel ezelőtt még ugye 2 pillérű nyugdíjrendszer volt, ami ugye azt jelentette, hogy volt egy öngondoskodó eleme, és természetesen nem lehet ezt egyik pillanatra a másikra a szocializmus helyi jellegű nagyszerűségeit megszüntetni. Hát kellett egy olyan lába is ennek a nyugdíjrendszernek, ami az éppen aktuális nyugdíjasok eltartásáról gondoskodott. De ezt szépen lassan ki lehetett volna vezetni ezt a érbetéve szocialista maradványt, vagy legalábbis lecsökkenteni. Minden esetre az öngondoskodásnak a kivezetése az ugye abszolút fel fogja vetni azt a kérdést, hogy hogy lesz fenntartható az a nyugdíjrendszer, amely nyugdíjrendszer fenntartásáról egyre kevesebb embernek kell gondoskodnia. És hát felmerül itt, ez a kérdés is felmerül. Ugye most azt mondják, hogy majd akkor fog születni több gyerek, és talán van valami hatása, néhány ezer fős hatása van ennek a családpolitikai támogatási rendszernek, amit most vezettek be. De hát azért kérdéses, hogy ez a néhány ezer ember többlet, az majd 20 év múlva, amire nyugdíjas lesz, hogy elegendő lesz arra, hogy a nyugdíjat kifizetésre kerüljön.
Úgy hiszem, hogy a többi kérdésünk az függőben marad, úgyhogy várom majd a következő adásban. Brazsák Gergő, köszönjük szépen!
Irányzék! Érteni és érteni hagyni.
A felvétel az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015-ös rektori kulturális pályázatának támogatásával készült. Az alábbi műsor ismeretterjesztési céllal készült, tartalmát felhasználni egészben vagy részben, bármilyen formában, csak a készítők előzetes beleegyezésével lehet. Írjatok bátran nekünk a tamás.jamriskokukac@gmail.com-ra. A műsorban felhasznált zeneszámok szerzői jogvédelem alatt állnak, így a műsor teljes egészét csak az arra jogosultak tehetik közzé. A műsorban elhangzottakért a készítők, és az ELTE nem vállal felelősséget. A műsort készítette Jamriskó Tamás, Szána Gábor és Szilágyi Zoltán.